és erről a jelenleg zajló fertőtlenítési programról fog nekünk majd beszélni Udvardi László, akit szeretnék megkérni, hogy tartsa meg az előadását. És a hallgatóságot pedig szeretném megint megkérni, hogy kérdezzen nyugodtan, és mindenre megpróbálunk válaszolni, amit tudunk. Mondjuk én könnyen beszélek az előadók nevébe, de mélységesen hiszek abba, hogy ők mindenre tudnak válaszolni.
Akkor gyere. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntöm a egybegyülteket. Nagyon sokokkal már volt szerencsém találkozni. Én Udvardi László vagyok. 35. éve foglalkozom a múzeumi állományvédelmen belül, elsősorban az én szakterületem a rovarkártevők, tehát amik általában a múzeumokban sűrűbben előfordulnak. Most azt ugye nem kell megijedni, nem megyek vissza az őskorszakba, de mindannyian tudjuk, hogy ez a föld és ez a világ, ez tulajdonképpen a rovaroké. Amikor mi még nem voltunk, ők már igen nagy egyedszámban itt voltak a Földön, és ha valamikor majd mi nem leszünk, remélem nem következik el ilyen, akkor ők még mindig ugyanitt lesznek. Tehát a legnagyobb populáció, legnagyobb mennyiségű élőlények a Földön jelenleg a rovarok. Most ami minket elsősorban érdekel, ugye a hasznukról nem beszélek, mert rengeteg hasznuk van, minket inkább az érdekel a rovarokon belül, melyek számunkra kártételt, vagy legalábbis bizonyos veszélyt jelentenek. Ugye az önök által kezelt műtárgyak, ezek nyugodtan elmondhatom, történelmünk részei. Számtalan kézzel faragott, pótolhatatlan műtárgyal találkoztam, amit nekünk a szűkös anyagi helyzet ellenére is kötelességünk megőrizni, és továbbadni egy következő nemzedéknek. Ez a mi múltunk. Tehát amennyiben a gazdasági helyzet ezt nem olyan módon támogatja, mint ahogy ezt illene, meg kell találnunk azokat a gazdasági megoldásokat, szakembereket, akik ezt megfelelő módon, akár ingyen is hivatkozva, de kötelességének érzi, hogy ezt a programot valamilyen módon tovább tudjuk vinni. Én nagy örömmel vettem a Múzeumi Állomány Védelmi Bizottság felkérését. Elsősorban azért, mert amit én tapasztaltam az évek alatt, hogy az e tevékenységben érintett múzeumok között nincsen lényegében szinten semmilyen szakmai átjárhatóság. Tehát igazából az egyik múzeum sem tudta, hogy a másik mit csinál, mit kell csinálni, kit kell hívni, egyáltalán miről szól ez a dolog. Ezt én nagy megdöbbenéssel vettem tudomásul. És ugye amikor kialakítottuk ezt a programot, az Állományvédelmi Bizottsággal kidolgoztunk egy olyan kérdőívet, ugye a projekt keretén belül, melyben minden érintett vagy jelentkezni szándékozó múzeumnak megvolt a lehetősége. Természetesen elérhetőséggel, pontos címmel, város, megye, egyebek, de ami a számunkra fontosabb, az a múzeum kezeléséhez tartozó maga a múzeumok, illetve raktárak. Kiterjedt arra is ez a kérdőív, hogy a raktárakban tárolt műtárgyak anyaga, ami egy nagyon lényeges dolog, majd ki fogok rá térni a későbbiekben, milyen összetételű fa, textil, bőr, csont, és a többi, valamint a raktárak mérete, ami egy nagyon jó kiinduló pontot adott arra, hogy körülbelül ki tudjuk számolni, hogy nagyjából bárkinek, mert nem mi csináltuk ezt, milyen költséget jelenthet ennek a raktárnak a kezelése, illetve állományvédelmi szempontból ennek a fenntartása. Erre ugye jelentkezett országos, megyei és városi múzeumok, körülbelül, ha jól emlékszem, 74. Én is elnézést kérek egyébként a kollégához hasonlóan, én sem hoztam, láttam, hogy 20 percem van, és lényegében nagyon nehéz lesz még így is belesűrítenem a mondani valómat, amit szeretnék elmondani. Próbálom talán össze. Jegyzetet sem csináltam, mert nem látok jól, tehát megpróbálok a fejemből beszélni, azt hiszem mindenki fogja érteni. Tehát lényegében visszajöttek ezek az adatlapok, és december 31-é kéne ezt a programot befejezni. Sajnos önhibánkon kívül egy kicsit későn indult el ez a program, ami technikai akadályokat okozott. Ugye a múzeumi állományvédelembe az illetékes szakemberek, ugye megint visszakanyarodunk a... Nem kanyarodunk vissza. Elmondom inkább, hogy lényegében mik azok a gondok és kártevők, amikkel mi zömében találkoztunk. Végeztünk entomológiai felderítést, tehát tulajdonképpen a különböző károsodott anyagokból, rágásnyomokból, ürülékből lehetett következtetni arra, hogy körülbelül milyen élőlények mozognak ezekbe a raktárakba. Érdekes élménybe volt részem, mert ugye a kollégák, akik beküdték ezt a kérdőívet, hát nagyon gondolom lelkesedésükben beírtak az ég adta világon mindent. Tehát volt ott nekem fecskepanasz, vízisikló, róka, sok a veréb. Szóval én ott könnyezve álltam, és lényegében ezekkel én nem tudtam mit kezdeni. Szóval a vízisiklóval se, ugye, mert... És akkor megkérdeztem a kollégát, hogy mégis mit vár tőlem. Ugye én a ráolvasáson kívül ezt vegyszerrel nem tudom megoldani, és hát, hogy valahogy tüntessük el a vízisiklót. És mindez ezen program keretén belül zajlott le, szóval ott végigvittek, hogy mókus is van, meg minden, én nagyon boldog voltam. Hozzá kell tennem, hogy a városi múzeumok, ugye 38 településen, illetve városban voltunk, ez az ország nagy hányadát felöleli, ugye Berettyó Újfalutól kezdve, vagy fönn északon Parád, Nyíregyháza, Eger, Berettyó Újfalu, lefelé Debrecen, Szeged, Pécs, tehát tulajdonképpen én úgy alakítottam ki ennek a munkának az elvégzését, hogy a legtávolabbi kört igyekeztünk mindig befutni, mivel nagyon évvége van, ennek praktikus szakmai okai vannak, és mindig közelíteni Budapest felé, hát más dolgokban is így van ez, de tulajdonképpen egyre közelebb kerülünk Budapesthez, hát most elnézést kérek a budapesti múzeumoktól, akikre még ez eddig nem került sor. Tehát igazából ennek az volt az oka, hogy csúszott a program elkezdése eléggé jelentősen, és ugye szakmai szempontból a gázosítás, a műtárgyvédelemnek egy nagyon fontos szegmense, 15 fok alatt már nem javasolt. Ugye az egy szerencse, hogy süt a nap, és gyakorlatilag november vége felé még ilyen időnk van, de voltak már rosszabb idők, és általában a raktárak, nem maguk a múzeumok, zömébe fűtetlenek, zömébe rosszul szigeteltek, beáznak, nedvesek, és tulajdonképpen ott tényleges munkát felesleges volt, illetve nem volt indokolt elvégezni. A gondolataim, mikor hallgattam az előttem felszólaló és nagy tudású, nagy tisztelettel a kollégákat, megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy ez a dolog, ez csak úgy működik, hogyha ezt közösen csináljuk. Az én munkámhoz ugyanúgy hozzákapcsolódik az előttem felszólalóknak a felmérései, a szigetelések, a fűtés, a páratartalom, a műtárgyak elhelyezése, milyen sűrűn, milyen polcokon, holott nem az én szakterületem, de valahol nekem ezzel arányosan kell kezelnem ezt a dolgot. Azt is tudni kell, ugye, hogy nem csak a rovarismeret, amihez én szeretnék konyítani, életem végéig se fogok szerintem, mire annyian vannak, hanem a műtárgyismeret többek között. Ugye annyira vegyes műtárgyak vannak a szalmabálától kezdve a szörmék, a csontok. Ugye azt szokták mondani, hogyha valakinek a balonkabátja megmolyosodik, ugye Lacikám, tudsz vele valamit csinálni? Hát mondom, hozd át ingyen majd, én megoldom. És utána kapok egy felkérést valamelyik múzeumból, hogy a koronázó palástól baj van. Hát azt hiszem mindannyian értjük, hogy itt azért nagyon nagy a különbség. Szóval anyagilag is, és elsősorban erkölcsileg, illetve a felelősség, ami nagyon nagy. Most annélkül, hogy olvasni tudnék, megpróbálom itt homályosan nézegetni ezeket a lapjaimat, mármint a felmérés eredményeképpen, és ebből az derül ki, de nem is nézegettem, tudom ezt nagyjából fejből. A legsűrűbben előforduló kártevők országos szinten, azok elsősorban a molyok. Tehát a moly kártétele, mivel majdnem minden múzeumban van néprajzi gyűjtemény, illetve a filiálékban, majdnem mindenhol felderíthető kétféle moly, elsősorban a leggyakoribb a ruhamoly és a szűcsmolynak a jelenlétét tapasztaltuk. A vegyes kártevők, ugye, hogy foglaljam össze, tehát a múzeumokban előforduló kártevők nagy része az mezőgazdasági kártevő is. Tehát nem kifejezetten a múzeumra. Köszönöm szépen, most már fölvettem a fonalat, de majd elfelejtem akkor. Tehát a mezőgazdasági szakterület, ugye inkább vidéki múzeumokra beszélünk, kiemelten a különböző skanzeneket, ahol aztán tényleg a természet lágy ölén vagyunk, hát oda azt minden bejön. Szóval a sas madártól kezdve minden, és azok a kártevők, melyek elsősorban a gabonát, illetve terményeket gázosítják, mi gázosítunk, csak a gondolataim gyorsabbak, mint a mondani valóm, tehát károsítják, azok előfordulnak sajnos a múzeumokba is. Most ugye, amivel mindannyian találkozunk a gyűjteményekbe, a molyokat megbeszéltük, lényegében a múzeumbogarak, illetve az álszuk, tehát az Anubium punctatum, illetve a Dendrobium pertinax, a halálórája, vagy a különböző kopogóbogarak, melyek a fákat károsítják. Ide tenném még talán, amivel találkoztunk, az pedig a olyan nagy bajusz, csak most nem jut eszembe magyarul a neve, Hylotrupes bajulus, a cincér, így van, köszönöm szépen a segítséget. Tehát a cincéreknél. Ez azért egy kiemelt fontosságú dolog, amit azért úgy kell tudnia a műtárgykezelőknek, mivel a cincér beteszi a lárváját a fába, az egy pici kis tojócsövön keresztül, és a lárva 3 éven keresztül károsítja a fát. Amikor már kirepül, akkor lesz egy viszonylag nagy kirepülési nyílás, de akkor képzeljük el, hogy 3 éve X mennyiségű cincér már ott dolgozott vad erővel és építette a várat. Tehát amikor engem 3 év múlva vagy minket hívnak ki, akkor már olyan nagyon-nagyon sok teendő nincsen. Tehát ezért felelősök azok a kollégák, akik ezeket a tárgyakat naponta mozgatják, kezelik, viszik ide-oda, amint fölfedezik, ezt rögtön illik jelezni, mert sokkal nagyobb. Megint visszakanyarodok az előttem felszólókhoz. Sokkal nagyobb költség vonzata van egy restaurálásnak, mint ugye először egy megelőzésnek. Ha már a megelőzés nem volt olyan sikeres, mint általában, ahogy kellene, akkor utána egy tényleges mentesítés, és utána ennek a fenntartása. Szerintem ez egy logikai sorrend, ami úgy gazdaságilag, mint szakmai szempontból betartható. Amik még felmerültek, kártevők, és ez pedig 38%-ban az eddig, most már kétharmad részét ugye lejártuk a múzeumoknak, ez pedig az egér és a patkány ártalom. Nagy részében itt is a skanzen jellegű múzeumok, illetve a külterületen lévő vidéki raktárakban hajlamosak megjelenni ezek a kártevők. Ugye ezek ellen a védekezés, ezek nem kifejezetten műtárgy kártevők, viszont szennyezik a műtárgyat, és mivel állandó rágási kényszerük van, meg is rághatják a különböző faragott bútorokat, a csontokat elhordták a patkányok a X helyről. Tehát ezekre kínálkoznak megoldások. Most professzorra is szeretnék utalni, mert ugye, mint EU tagok, én részt vettem egy CEPA konferencián, ahol... Hát mosolygás nélkül nem tudom elmondani, szóval olyan dolgokat határoz meg az EU felénk, például a kártevő írtással kapcsolatban, hogy ezeket a kártevőket csak humánus módon lehet elpusztítani. Én megkérdeztem, hogy mit gondolnak humánus módon, hogy előtte megetetni, vagy egy egy konyakkal, vagy valamivel, hogy elkábuljon. Hát valójában nem így képzelték el, hanem élvefogó csapdával kell befogni, és utána egy állatorvosok által használt altató injekcióval kell elaltatni a patkányt. Hát azt hiszem, ezt mosolygás nélkül nem tudjuk megállni. Most vannak muzeológus kollégák, akik marha büszkén bajusz pödölve azt mondták, hogy ők elevesztik a mezőn. Ez is egy megoldás. Tehát ha meg tudja fogni, lényegében jó irányba haladunk, de tudomásul kell venni, ezek európai normatívák. Tehát ameddig ezt nem ellenőrzik rajtam, illetve bárkin egy illetékes szakhatóság, addig az ember megpróbálja fű alatt ezeket a dolgokat elintézni. Azért egy véleményem volna, hogy a környezetvédőkhöz és az állatvédőkhöz is csatlakozzak. Mi általunk egyáltalán nem javasolt és preferált módszer az úgynevezett ragasztós rágcsáló írtó csapda, ami ugye egy olyan erős ragasztóval van bekenve, hogy a rágcsáló méretű, tehát az egérpatkány, pocok, egyebek beleragad, és napokig, sőt hetekig szenvedve ott pusztul éhen, vergődik. Úgyhogy akkor szokott jönni, hogy hívni kéne a Mariska nénit, majd az lapáttal agyon csapja. Szóval ennyit az euról. Ezt igazából titokban végzik az ilyen kivégzéseket, tehát nem nagyon próbáljuk ezt tovább terjeszteni. Na most a múzeumokban történt idén és a tavalyi évben megtörtént vagy nem megtörtént fertőtlenítési munkákról én kikérdeztem az illetékes igazgatókat, állománykezelőket. Hát jellemzően nem nagyon volt sok helyen. Tehát nem is tudták, hogy ezt most mit kéne csinálni, meg hogy én kihez forduljak. Ez egy dolog. A másik dolog, ami engem meghökkentett, az egy bizonyos szintű felelőtlenség, ami pedig arról szól, hogy egy viszonylag nagy vidéki múzeumban, ugye megkérdeztem szokás szerint a kérdést, hogy szoktak-e itt valamit csinálni, hó, annyi mindent. Mondom, és ezzel a kártevő írtással kapcsolatban van, történik itt valami vegyszeres munka? Hát persze, hát a Juliska néni. Mondom, kicsoda? Ja nem, a Juliska néni férje, a Józsi, a tűzoltó. Azt szokott jönni néha permetezni. Ezen úgy elgondolkodtam. Tehát ezeket a dolgokat lefektetve, ezeket a tényeket, ezen a szakterületen a legkisebb, illetve legmagasabb fokú végzettség az az egészségügyi gázmesteri vizsga. Ezt kötelező érvénnyel be kell tudni mutatni, illetve csak ennek a birtokában végezhető ez a tevékenység. Kis fenntartásom van, az egészségügyi gázmester, mint továbbképzés, egy igen nehéz tanfolyam és vizsga, egy éves, de, mint a nevében is benne van, elsősorban az egészségügyi kártevők ellen irányul. Bolha, csótány, poloska és a többi egér, patkány, tehát magyarán különösebb képzést nem ad a speciális kártevőkre. Tehát egy egészségügyi gázmester, aki az iskolába írtja a csótányt és megvan a végzettsége, az egy olyan előny, hogy ezzel az igazolványával ő bármelyik vegyszerboltba bemegy, és senki által nem hozzáférhető vegyszereket a sorszámos igazolványjal be tud szerezni. Ez eddig rendben is van. Innentől kezdve az ő szakmai felelőssége a megsemmisítés, illetve a munkahelyes elvégzése. A múzeumok, a megrendelő az csak fizet ezért. Most az, hogy ki, hogy végzi, milyen felelőssége van, ezt azt hiszem mindannyian meg tudjuk ítélni a általunk foglalkoztatott szakemberekkel. Nem tudom elkerülni, hogy nagyon kevés szakmai dologgal szeretném mutatni a tisztelt egybegyűjteket, hogy ugye a múzeumi kártevőírtással kapcsolatban 4-5 féle engedélyezett eljárás jöhet szóba. Ugye elsősorban a gázosítás, amit a kollégák előszeretette vidéken lévén, ők magtárakba gázosítanak, ugye a magtár sem más, mint egy múzeum, csak nem mag van benne, hanem asztal meg szekrény. Ők ezt a módszert preferálják több-kevesebb sikerrel. Három, sőt négyféle gáz áll rendelkezésre, amit hivatalosan alkalmazni lehet. Az elsősorban a foszforhidrogén gázosítást szokták alkalmazni, ami labdacs, illetve pellet formájában viszonylag könnyen kifejlődik. 15 fok alatt tilos. Ezt úgy csak azért mondom, hogy képbe legyetek, ha jön egy vállalkozó és mindent akar csinálni, inkább vízzel fújjon, mert akkor kárt nem csinál, csak akkor nem kell kifizetni. Tehát aztán van még az etilénoxid, a metildomid, talán még a ciánhidrogén, ha bár ez nagyon visszaszorult, mert nagyon tortúrás, az is hőfokfüggvény, tűzoltóság, rendőrség, őrizni, és a többi, megsemmisíteni, nem egy egyszerű dolog. Tehát maradt a foszforhidrogén, amit szeretnek. A foszforhidrogénnel kapcsolatban kettő szót szeretnék csak elmondani, amiből úgy öt lesz, hogy a levegő páratartalma, illetve a hőmérséklet annyiban befolyásolja a gázosítás eredményét, példának okáért, hogyha nagyon magas a páratartalom, akkor gyakorlatilag foszforsav képződhet, mint hogy előfordult már. És ugye ez a foszforsav az ott lévő különböző érzékenységű tárgyakat, elsősorban a fémeket megeszi. Volt már rá példa. Tehát nem kellő körültekintéssel végzett gázosítás, az több kárt csinál, amit nem is akarok mondani, hogy ez szerintem nem is szabad ilyenre gondolni. Tehát a munka első kiemelt szempontja az, hogyha nem is csinálok jó dolgot, de legalább kárt ne csináljak. Tehát a kárcsinálással sokkal nagyobb baj csinálok, mint hogy én most ott gázosítottam egy pár perc alatt. Gázokról talán ennyit. Nagyon sokat tudnék beszélni, de nem szeretném rabolni az időt. Több minden van a fejemben, mint amennyi a jegyzeten lenne, ezért inkább próbálom összeszűkíteni. Van még a hidegkötképzés, párologtatás, célzott sávpermetezés, illetve mérgezett csalétek kihelyezése. Permetezés. Permetező szerek, amik a gázmesterek által a rovarkártevők ellen felhasználhatók, ezt a ugyancsak európai normák határozzák meg. Ezek nagyon korszerű készítmények, viszonylag faj specifikusak, tehát nem minden szer jó mindenféle rovarkártevőre, viszont szintelenek, szaktalanok, általában mikrokapszulázott készítmények, ami azt jelenti, hogy egy kis pingponglabda-szerű golyócskába van elrejtve a hatóanyag, ez vízzel ki van permetezve, ezt a kis golyócskát maga a víz körülvonja, és miután a víz elpárolog, azokon a kis lukakon elkezdi ereszteni a vegyszert, ez a rámászó rovarok lábaira, szőreire ráragad, és x idő múlva elhullást okoz. Az ember szempontjából ez veszélytelen, ezek zömébe szintetikus piretroidok, ugye a piretrumból származtatva, tehát meg lehet nyalni, nem ajánlom senkinek, de különösebb baja nem lesz tőle. A párologtatás, ugye ami a múzeumi gyakorlatban sok évig volt, és működött, nem működött, de hát ezt is kivon, minden jó dolgot megszüntetnek, ezt vegyük tudomásul. Tehát egyre kevesebb vegyszer és egyre kevesebb módszer áll az engedélyezett dolgok listáján. Tehát előbb-utóbb tényleg meg kell próbálni saját magunknak kitalálni, hogy mit csináljunk. Ugye volt a globol, amit betiltottak ilyen-olyan okokból, ami a közismert moírtó, ezek a kockák, ami büdös is volt, aki megkóstolta, nem olyan volt, mint a szőlőcukor, de gyakorlatilag büdös volt a múzeumokban. Amit én személy szerint a 35 év alatt preferálok, csak már anyag nincs, mert azt is kivonták, ez pedig a szerves foszforsav észter hidegkötképzés. Sajnos szerves foszforsav észterek már nem nagyon vannak forgalomba beszerezhetően, megoldható még, fű alatt a mafiától lehet venni jó pénzért, és a múzeumokba föl lehet használni, csak nem kell megmondani, hogy mit. A szerves foszforsav észterekkel történő hidegkörképzés, ez gyakorlatilag kiszámolva a légköbmétert beleteszi az ember a megfelelő anyagot, ami lehet diklorfosz, meg még egy pár dolog, tehát organofoszfát vegyület, és ezt megfelelő vízzel fölhigítva csinál egy olyan elegyet, melyet egy speciális elektromos géppel hideg köt formájában, ami 5-15 mikron nagyságú szemcséket lő ki, telenyomja a helységet, ez a köde szépen lebegve leszáll, mint egy kis cseppecske, egy ilyen félkör alakú kis cseppecske, de mini mikronnyi méretű, ez beborítja a műtárgyakat, majd a víz elpárolog, és kifejlődik a gáz. Ennek van előnye, van hátránya, erre most talán nem térnék ki, mert az már túl szakmai lenne. Ugye a permetezést elsősorban mászó rovarok ellen használjuk, tehát hangya, az a háromféle csótány, ami előfordul, 15%-ában a múzeumokban csótány előfordult. Tehát ahol találtunk csapdával, ez nagyrészt német csótány, illetve konyhai csótány, tehát Blatta germanica, illetve Blattella orientalis a vájtszülőeknek, és van még a periplaneta americana, ami nem nagyon van, de egy igen szép rovar, illetve a hangyák. Ezekre szoktak a gázmester kollégák permetezni. A hidegkötképzés már egy összetettebb és egy hatásosabb dolog. Az lényegében elsősorban repülő, tehát a különböző molyokra nagyon hatásos, és hatásos a fát károsító rovarokra is, megfelelő behatási idővel. Mielőtt tovább mennék, szeretném megkérdezni az egybegyűlteket, hogy van-e valamiféle olyan egyéni gondjuk, kérdésük, amiben ebbe a témakörbe most rögtön le tudnám reagálni, ha valakit esetleg érdekel, ha nem, akkor tovább lépünk. Ja, köszönöm az érdeklődést, akkor tovább lépünk. Maradtak a rágcsálók, ugye az egér, a Mus musculus picilegus, érdemes megjegyezni, mert ezzel föl lehet vágni, nagyon szép neve van, illetve az a kétféle patkány, ami előfordul itt nagyjár, Rattus norvegicus, illetve a Rattus rattus, vándorpatkány, illetve házi patkány. Ezekről azt kell tudni a raktárkezelőknek, amikor látja, hogy egy patkány szalad a hombárba, akkor a házi patkány az fölfele szalad a padlás felé. Amelyik lefele szalad a lukba, az a vándorpatkány. A vándorpatkány erősebb, nagyobb, barnább, kackiásabb, ahol a vándorpatkány megjelenik, ott el fog tűnni egy idő után a házi patkány. Tehát ezeknek az írtása viszonylag könnyű és viszonylag nehéz. Mérgezett csalétkekkel lehet szabályosan, EU-konform szerint ezeket az állatokat ritkítani. Ezek kétféle módon vannak megszínezve, vagy kék, vagy rózsaszín. Ebből még ugye nem tudható a hatóanyag, aminek rá kell lenni írva. Ezek általában egy parafinos kockába vagy korongba vannak ágyazva, hogy a levegő nedvességtartalmától ne penészedjen, illetve hosszabb ideig hasson. Tudni kell róla azt is, hogy ezekből az egyszeri fogyasztás is elhullást okoz. Tehát egy szép kerek parafinos kockára ránézünk, és meg van rágva, ki van hasítva, az az állat már el fog pusztulni. Annyit még a patkányok életmódjáról, hogy a patkány egy nagyon okos állat, sőt, jelentős empatikus képességgel van megáldva. Például a kokáé, hogyha én bemegyek egy pincébe, és ott ül velem szembe középen egy jóképű patkány. Megnézzük egymást, a patkány is megnéz, és nem fogjátok elhinni. Ő el tudja dönteni, hogy én veszélyt jelentek-e rá, vagy nem. Tehát lehet, hogy nem fog elmenekülni. Azon kívül még nem árt hallani ilyeneket, hogy az emberi fül számára nem hallható hangokkal is kommunikálnak. Tehát két külön szobába, két külön ketrecbe tartott patkányok, melyek enni kaptak és ott lebzseltek, és egyik patkányokat egy kis áramütésnek tették ki. Persze rögtön beszaladtak a dobozba, és érdekes módon a szomszédszobába is beszaladtak, és mi nem hallottunk semmit. Tehát még annyit a patkányról, ami miatt könnyebb írtani, hogy a patkány nem tud regurgitálni, nem tudom, hogy van most hirtelen visszaöklendezni mérget, hanem ha megette, az benne marad. Ő visszamegy a odójába, ahol számtalan patkány van, megszaglásszák a száját, hogy mit evett, és ha ez a patkány, ne hagyj Isten, rosszul lett, oda helyezhet ki bárki ilyen csalétket, semmelyik nem fog belőle enni. Erről ugye azt találta ki a szakmú, hogy elhúzódó hatású. Tehát többször fog belőle enni, de csak 4-5 nap múlva pusztul el. Míg az egér, az mindent tud szegény öklendezni is, mindent teszik, iszik, az se egy buta állat, hozzá kell tennem, meg nem is csúnya, aki látott megérett, tehát félni nem kell tőle, csak hát a kártételével kell valamilyen módon megbirkóznunk. Az egérirtás hasonló módon történik, itt tulajdonképpen a veszélyt az jelenti, hogy köbösen szaporodnak. Tehát adott fajok 2 hónapos korukban már ivarérettek, és mondjuk, ha csak 10 egyedet számolunk, akkor ugye az unokák unokái is még abba az évbe meg fognak születni, és csodálkozva, mint az Ausztráliában láttuk azokat a National Geographic, ezek a filmeket, hogy omlanak az egerek. Tehát magyarán ezt a dolgot meg kell gátolni. Ennek az első szempontja, hogyha valamelyik kollega észreveszi, hogy ilyen van, nagyon sokat aludni nem lehet rajta, meg kell keresni az illetékes szakembert, szakvállalatot, és valamilyen megoldást kéne ezzel kapcsolatban foglalatosítani. Én nagy részt, amit el akartam mondani, körülbelül így fejbe összefoglaltam. Én nagyon köszönöm az Állományvédelmi Bizottságnak a munkáját, mert tényleg egy eléggé részletes és átfogó képet sikerült elsősorban nekem kialakítani az országban működő múzeumok helyzetéről, ami lényegében az állandó kiállítások tekintetében szebbnél szebb. Gyönyörű állandó kiállításokat. Szerintem talán rajtam kívül nincs is senki, aki összeset így bejárta, tehát a Malmoktól kezdve, a Komáromi Vártól kezdve, a Börtönmúzeum, a különböző lovardákban lévő múzeum, hihetetlen szép anyag van. Ezzel ellentétben a rossz hírem az, viszont az egyéb kihelyezett raktárak. Hát maradok annál, ahol 4 fa cölöp alatt, félig befedve hullámpalával esik rá a víz, nincs oldala, és azt mondja nekem az ember boldogan, hogy de jó, hogy megjöttek, penész mentesíteni kellene. Hát mondtam neki, azt igen kellene, de megyünk is tovább, mert sürget az idő. Tehát ilyen dolgokba nem tudunk segíteni. Én is, mint a kollega, hogy fölajánlotta, ugyanúgy fölajánlom, hát nagyon sok emberrel volt módom és komoly beszélgetés folytatni a múzeumigazgatóktól kezdve az állománykezelők, illetve a néprajzosokkal, és úgy érzem, hogy eléggé nagy érdeklődésre tartott számot az, amiről beszélgettünk, és talán sikerült valamennyi információt átadnom, ami a későbbiekben mindenkinek hasznos lesz, illetve megint csak az Állományvédelmi Bizottság jóvoltából van ennek a jelentkezési lapnak, vagy kérdőívnek az alján egy elérhetőség. Tehát akár ugye a biodiverzitásból adódóan megjelennek újabb és újabb fajok, ahova még én nem jutottam ki a Természettudományi Múzeum, most megjelent egy szűzporva nevű rovar, ami nekem úgy férfinként nem szimpatikus, mert ugye nem kell hozzá nő vagy férfi, de a lényeg az, hogy majd ezzel is meg kell küzdeni. Tehát, hogy ott tovagyűjtemények vannak, különböző kitömött állatok, tehát lesz azzal még gond. Én egyre szeretnék mindenkit kérni, hogy hasonló lelkesedéssel, mint eddig elkötelezettséggel csinálja ezt a munkát, és az előadásomra vonatkozó részt se hanyagolja el. Én tudom, illetve nagyon szomorúan hallottam a jövő év várható anyagi lehetőségeit, ami nem túl lesz jó, tehát most szépen fogalmaztam. Egyetlen dolog van, amiben mindenki próbálkozhat a múzeumokba, pályázni. Attól függ, milyen a pályázatíró, mindenbe lehet írni, mindenki figyeli, külföldről, Amerikából, NASA is veszi a mi műtárgyainkat, létfontosságú, és meg kell valamilyen módon erre a pénzt teremteni. Amennyibe ez nem sikerül, eliminálódnak ezek a dolgok, amik vissza nem hozhatók és nem pótolhatók. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Még egyszer felajánlom, ha valami komoly kérdés van, vagy probléma, és esetleg tudok rá válaszolni, akkor nagyon szívesen most megteszem. Parancsolj! Igen.
Be intézkedéssel mit szoktak kezdeni, mit javasol, különös tekintete olyan műtárgyakra, ahol a vizes kezelés nem jöhet számításba. Tehát egy vizes bázisú permetezés nem lehet megoldás.
Jó, köszönöm szépen a kérdést. Én elkövettem azt a hibát, hogy erre a dologra nem tértem ki a penész gombára, de úgy emlékszem, valakinek az előadásának a témája ez, tehát én szándékosan ezt kihagytam, de nagyon szívesen válaszolok, és tulajdonképpen annyi aktualitása van, hogy talán a tavaly előtti évben pontosan itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban volt egy nagy arányú penészedés. Lenne a raktárban, tehát a papírok, a régi könyvek és kéziratok penészedtek meg. Pár szót akkor a penészről, annélkül, hogy föltal, nem tudom, hogy mennyit beszéltem, Jézus Máriám. Tehát nem akarok kettőig beszélni, olyan fél egy körül befejezem. A lényeg az, hogy a penész gombaspórái, azok a levegőben lebegnek. Majdnem mindenhol megtalálhatók, zömében nem is észlelhetők, tehát feltehetőleg itt is megvannak. Nagyon széles azoknak a penészgombáknak a fajtája, sőt eléggé nehéz beazonosítani őket, mivel rengeteg féle van belőlük, és a kártételük sem egyforma. A nagy része emberre is veszélyes. Ugye a levegőben lebegő spórákat mi belélegezzük. Ezt a hétköznapi gyakorlatban úgy éljük meg, hogy bemegyünk egy helyiségbe vagy könyvtárba, és nagyon erős a penészszag. Én nem akarok ott ülni, nem akarok ott dolgozni, ez a belélegzett spórákból ered. Most ezek a spórák, akik lebegnek a levegőbe, megtalálják azt a hőhidat, azt a páratartalmat, azt a hőmérsékletet, mert nagyon okosak ám ezek, ahol gyakorlatilag ki tudnak csapódni. Akár egy sarokba, akár egy bőrkötés alsó oldalán, most hagyd ne mondjam, és ott létrehoznak gomba telepeket, amit már szépen szemmel lehet látni. Ugye a legsűrűbben talán előforduló penész az a Aspergillus flavus, illetve a Penicillium, illetve Aspergillus nigra, tehát a seprű, illetve kanna penész, illetve a fekete penész. Van aztán még számtalan, vannak fajták, amit gyakorlatilag csak benzinlámpával lehet elpusztítani. Most a mentesítéssel kapcsolatban én cáfolnám azt, hogy vizes bázisú dolog nem jön szóba. Én adtam be erről egy tanulványt a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, ugye annyi kitétellel, hogy rengeteg penészmentesítő szer kapható a háztartási boltba, mindenki vehet, Mariska néni, Juliska néni. Én azért óva intenék mindenkit, hogy ezeket a mindenki által hozzáférhető szerekkel próbáljon műtárgyak között spiccelgetni. Ugyanis ezek mind klort vagy nátriumkloridot tartalmaznak, ez a múzeumi gyakorlatban szigorúan tilos. Tehát magyarán, aki hozzá tud férni, vagy tud ilyesmit előállítani, csak klórmentes penészmentesítővel. Csináltuk ugye ezt a penészt a visegrádi királyi palotába, a hercegi lakosztály, de ugye ez megint egy összetett folyamat volt. A visegrádi vár az a hegybe van vájva, a szikla. És bementünk a kollégámmal, és a falból különböző vödrökbe folyt a víz. Mondja az én nagy tudású kollégám, hogy nem is kell szert beletenni, elég, ha mi is kifújunk egy kis vizet. Hát mondom, igaza van, erre kár költeni. Lényegében megbeszéltem az ottani igazgatóval, illetve a kollégákkal, ami a szükséges. Megszüntetni a nedvesedést, mert addig mindig lesz penész. Beállítani a hőmérsékletet, megfelelő páratartalmat, különböző műszer, ami a Néprajzi Múzeumból kölcsönözhető. És onnantól kezdve jöhet a mi munkánk egy olyan vegyszeres kezelés, ami a légtérbe lévő, illetve a felületen megtapadt penészt eliminálja, és utána jön a műtárgykezelő munkája, hogy ezeket mechanikus módon el kell távolítani. Tehát az nem fog elillanni, az az elhalt penésztelep ott marad, azt le kell törölgetni rongyal, és vissza kell tenni a helyére. Tehát körülbelül ennyit tudnék itt nagy vonalakba a penész. Tudok még róla beszélni, de azt hiszem, hogy más is következik. Tehát nagyjából ennyit a penészről, de ha olyan kérdés van, akkor személyesen vagy telefonon meg lehet engem keresni, és adott célterületre megpróbálunk valami eljárást kitalálni, hogyha tudok esetleg ebbe segíteni. Én nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánok. Igen, pardon.
Bekövetkezni a kártalanítás, tehát a kármentesítés. A közlekedési múzeumban most már lett olyan raktárunk, ami még az elején fűtött volt, most idéntől nem lesz fűtött.
Még esetleg valami? Akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondhattam a mondani valóm, és további sok sikert kívánok ehhez a munkához, és még egyszer a bizottságnak köszönöm, mert ennyire összefogó, tehát gyakorlatilag most jelenleg csak az én fejembe, de az adatlapokból mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy mik azok a gondok különböző helyeken, amit közösen meg kell és meg fogunk oldani. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a figyelmét.
Mi is nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon érdekes előadást, és szerintem éljünk akkor, amit Udvardi László úr felajánlott, és mindenki keresse őt, és hívja a telefonon, mert azt szerintem mindenki hallotta, hogy ő nagyon-nagyon sok jó tanácsot és segítséget tud adni.